14. fejezet. Bolyai Gergely pityeregve állt apja előtt. Kezébe tartja kalapját, mely tele van nyári piros almával. Épp olyan piros az arca is a 7 esztendős fiúnak. Ingújban áll apja előtt mezítláb, rendetlen hajjal. Arcán a nyári nap csúkjával, s amint tartja kezében elszakadt szalma kalapját, bűnbánóan pislog. Múltkor is tövis ment a lábadba, mégis mezitláb jársz, mondja az apja. Jancs is mezitláb jár, Dénes is, feleli a fiú. Miért hoztad ezt az almát? Folytatja az apja. Tátinak hoztam, feleli a gyermek, megbátorodott szemmel, és nyújtja megint kalapját Bolyai felé. Hiába, abba kell hagyni a szidást. Nem a gyermek az oka, hogy ilyeneket csinál. Anikó már öreg, nem tudja lépését ügyelni. Anyja meg nincsen már. Anyja sok bánatos borostyán alatt, vastag föld alatt fekszik a református temetőben. Több mint 1 esztendeje már. Bolyai farkas fölkapja fiát, és csókolja maszatos arcát. Hevesen. Többet nem menj más kertjébe. Van elég alma a mi kertünkbe is. Lopni nem szabad, magyarázza apja, de már nyoma sincs hangjában a szidásnak. Nem loptam, a papbácsi adta, válaszolja a gyermek sértődötten. Gyönyörködve nézi Bolyai farkas fiának összekarcolt, kétes tisztaságú lábát, amint nyugtalanul himbálozva magát ül az ölében. A Marosra szeretnék menni, feredni, mondja a gyermek, amint észreveszi, hogy apja már megbékélt. Jó, 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 elviszlek, holnap elviszlek. Csak ígéri, feleli a gyermek szemrehányóan. Most már Bolyai farkas is érzi a bűntudatot kicsi fiával szemben. Valóban, elvihetné már őt is a Marosra, de mostanában csak a rózsafáival babrál. Igaz, hogy van értelme ennek, kertje tele van vérpiros rózsákkal, ezekkel szeret a legjobban babrálni. Örmény rózsák Kis-Ázsiából, buja illatát lehelő vörös rózsák. Ó, a rózsahálás, ha gondozzák, bársonyszirma illatozik, kacag rá hálásan, és nem gyötri meg úgy az embert, mint a tudomány, aminek eredményét se látja. Könnyű szökeléssel leugrik a gyermek Bolyai öléből, és szalad ki a kertbe keresztül a baromvásártérre, ahol a többi gyermek már várja parittyázásra. Poros 100 szekér áll meg a Bolyai ház előtt a nyári alkonyatban, és gyékintetője alól kibújik egy ember. Katonatiszt. Megáll a ház előtt, kávészínű köpenye begombolva, még galéria is fölhajtva, mint azért csodálkozni való, mert ugyancsak jó meleg június végi alkonyat van, bágyat kiteljesült nyár. A 100 szekeres 2 nagy ládát tesz le a tiszt mellé. Így áll egy darabig. Aztán megindul lassú, kimért léptekkel fölfelé a grádicson, egyik ládával kezében. A többi holmit a szekeres viszi utána. Bolyai farkas mindezt nem látja. Éppen egyik peres ügyének írásába mélyed bele. Domáldi szomszédjával van baja a birtok körül. Mostanában Bolyai farkas a rózsákkal és peres írásokkal foglalkozik nagy szenvedéllyel. Félretette a tudományos dolgokat. Melynek a tentámen hatalmas kötetei halomba rakva porosodnak a kollégium szertárában. Nem jelentkeznek az előfizetők, még azok se, akik annak idején előre aláírták. Téle majd hasznát veszi a papírjainak, fölöltözteti vele a rózsákat ősz végén. Ne fázzanak meg, hadd melegítse őket a tudomány égi fénye, ha már annyit diderget mellette ő. Nem hallott az sem Bolyai farkas, amint a külső szobában lerakták a csomagokat. Sőt, szobája ajtajának kilincs mozdulására sem riadt föl. Gondolta, hogy Anikó nyit be. Bólyai János megállt apja mögött. Néhány pillanatig nézte az íróasztala fölé hajló embert, és azt vette észre először rajta, hogy milyen fehér lett a haja. Apja szép, fekete haja. Bolyai farkas, amint hátra nézett, kiegyenesedve hunyorog, nem látta más, valóban fia állt a szobájában. Öröm és megdöbbenés cikázik át rajta. 4 hónapja nem írt fia, aggódott, hogy mi van vele. Ebben az este gondolt rá hosszan, sokat, hogy mit is csinálhat Olomücben. Bolyai farkas a fiához lép. Ölelés, néhány megindult bensőséges szó, de valahogyan nem az öröm feltörő ujjongásával ölelgetik egymást. Bolyai János megnézi apját. Áll, amely régen simán feszült a fekete szakáll gyakori borotválkozásának kékes árnyalatával, most már pejhütten, sárgásan megereszkedett. És fekete szakáll helyett fehér sörte látszik. Haja hosszú, kétfelé fésült, dús és fehér. Bolyai farkas nézi a fiát. Sovány az arca. Csontos ő. Nincs meg már hamvas patinája, mint akkor régen, amikor hadnagyként jött haza. Akkor még nem is kellett borotválkozni, a délceg ifjúság halk pihéje lehelt be a sima arcon. És szája, a vérpiros gyermek száj, most fanyar hervadsággal szorul össze keskenyre, dacossággal. Bajusza is van, kis zord bajusz. Nem hegyként kipödört, hanem puritán szigorúsággal nyírt, egy árnyalattal világosabb, mint a haja. Megkeményíti az arcát. A szem, a nagy sötétkék szem morcosan húzódik a homloka árnyéka alá, mintha kedvetlenül hátat fordítana a világ külső dolgainak. Nem írtad, hogy jössz, szólalt Bolyai farkas. Én nem tudtam, mikor jöhetek, válaszolt a fiú. Mennyi szabadságot kaptál? Bolyai János nem felel. Apja íróasztala felé néz merően, elmosolyodik. Nem lehet tudni, hogy apja kérdése fölötte, avagy azért, mert meglátta Gauss képét, amely emlékezete óta mindig apja íróasztala fölött függ. Alig észrevehetően fölveti fejét Bolyai János, és apjára néz. Most már élénkebben, de különös szemmel. Nem szabadság, mondja aztán hosszabb hallgatás után. Szava tompán kong a szoba csöndjébe, apja keze mozdul egyet riadtan. Hanem mi? Amint ezt kérdi, érzik hangjából a döbbenet. Rosszat sejt Bolyai farkas. Ott hagytam. Mit? A katonaságot. Bolyai farkas dereka hátra rendül, megtántorodva lép egyet az íróasztala felé, arcán rémület látszik. Azt, válaszolja János igen nyugodtan. Beszélj. Mondd el, mi történt, sürgeti apja fölindultan. Semmi sem történt, csak éppen annyi, hogy meguntam a katonaságot, és nyugdíjaztak. Tudtam, mondja Bolyai farkas, megadóan. Hallgatnak. Bolyai János sétál a szobában, zsebretett kézzel, görnyetten tépelődve. Bolyai farkas áll, szótlanul. Ne búsuljon, nem haltam meg, dehogy haltam meg, ezután akarok élni, mondja vigasztalóan apjának. Ó, fiam, Nem tehetek róla. Nem hallgathattam el előtted. Hidd el, nekem csak úgy fáj a szívem, mint amikor megjött. De nem tehetek róla. Bólya János tudta, hogy apja Gauss leveléről beszél. Férfiak vagyunk, el kellett küldje. Különben nem bánt engem a lovag úr levele. Nézzed ezt is, hogy elismer benne, dicsért. Nem csak nekem, másnak is. Kinek? Kérdezi Bólya János mohón. Gerlingnek is. Írt neki rólad, Marburgba. Ő megírta nekem, azt írta rólad. Na várj, mindjárt megmutatom. Bólyai Farkas gyorsan lép íróasztalához, keresgél benne lázasan, aztán előhúzza Gerling levelét. Itt olvasd, né! Bök reszkető ujjával Gerling levelének arra a helyére, ahol piros ceruzával aláhúzott egy mondatot. Bólyai János olvassa. Ezt a fiatal geométert, Bólyait, elsőrangú lángésznek tartom. Nem hiszem, hogy ezt őszintén írja, mondja ezután Bólya János megvetően. Gerling nem hazudik. Ne gondold, ő nem hazudik. Bólya János szeme gyanakvóan és részvéttel siklik apjára. Az ötlik az eszébe, hát ha apja írt Gerlingnek, hogy írjon olyan levelet neki, amelyben arról van szó, hogy Gauss megdicsérte fia művét. Gauss tolvaj, mondja Bólya János föllobban dühével. Ne szólj ilyen bántóan róla, feleli Bólyai Farkas haraggal. Tolvaj, igenis tolvaj! Ezt már ordítja Bólyai János. Foga is megcsikordul. Ellopta a munkámat. Nem elég neki az ő dicsősége, föl akar mindent habzsolni, magát is meglopta, engem is. Minden rangot és dicsőséget csak ő akar egyedül a földön, hogy másnak ne legyen híre neve, csak ő gazdagodjon és híresedjen. De nem baj, hiába hitte, hogy engem ledöfött, engem nem. Élek én még, és a lovag úr hall. Tud még egy-két dolgot majd felőlem. Ez már nyugtalan, lefölgyárkálással mondta Bólyai János. Gyors, ziháló szavakkal. Mi voltunk a bűnösök? Szólalt meg végre Bólyai Farkas. Ha én nem adom fejem a parallellákra, és te is, akkor mostán boldogak volnánk. Te nagy katona, én talán nem itt vásárhelyen bődös katonai épületeket mériskélni, nincsen értelme, mást akarok, és csinálni is fogok, más dicsőséget, felelte Bólya János elszántan. És ha egyebet nem csinálsz, csak a hegedűd mellett maradsz, akkor is nagy, és híres ember vagy, és gazdag, válaszolt apja vigasztalóan. Hálásan nézett Bólyai János apjára. Igen, a hegedű. Így is lehetett volna. Menni végig a világon, tapsot, diadalt aratni, ha hegedűvel is, akármivel. Ó, csak hírnév, csak szárnyalás legyen, mert nem lehet, nem tud nélküle élni. De nem kell most. Ő már megalkotta új világát. Ott van az appendixben, hiába akarják tőle ellopni. Elhallgattatni sem lehet, nem engedi. Tovább megyek eddigi utamon. Szólalt Bólyai János. Kicsi dicsőség, tán semmi. Nézd meg engem, és művemet. Szólott az apja keserűen. Együtt megyünk. Együtt dolgozunk. Ha kell, a világ ellen is. Lépett Bólyai János apjához. szeretettel simogatta meg őszfürtű fejét. Fiam, együtt, mondja Bólyai János keményen és bízóan. Hiúságunkat le kell vetnünk. Kicsitokban is azt mutatja az óra, mint a toronyban, ha nem is mondja a városnak. Csak ezután fordult a szó apa és fiú között, a maguk földi dolgaira. Amikor ebben már megállapodtak, csak ezután jutott eszébe egy Bólyai farkasnak, hogy beszámoljon az eseményekről, hogy megmutassa Jánosnak öccsét, a kicsi fiát, Gergelyt, kit ő még nem is látott. Csak azután beszélt el fiának, hogy halt meg nagy Teréz, a második felesége. Adja Isten, hogy megnyugodjál, itt dolgozhatsz csendben, úgy lészen ketten dolgozunk. A másik szoba üres, tied, meglásd, hogy. Meghatottan, sírásba csukló szavakkal mondta mindezeket Bólyai farkas fiának, aki 31 esztendős korában jött így haza. Ott hagyta katonai pályáját, és a vásárhelyre jött apjához. Felejtkezni, temetkezni, dolgozni. Melyik válik valóra? Ó, hazajött. Hazahozták a parallellák, a jeges, borzongató titkok, amely ott sötétlik magasságos végtelenségben, és nekik hivatásuk, őrületük vagy miük, hogy életük, gondolatuk csak ebben járjon. Nézd a rózsáim, mutatott kint a kertbe Bólyai farkas a pompázó virágaira. Bólyai János a filegória felé nézett, s elé állt a havas téli kép, amikor ott siratta a filegóriákban anyját, Bengő Zsuzsannát, akitől a szemét örökölte, arca rángatózását, lázakban égő vérét. Sötétedett már. A környéki kertek hűs párájukat lehelték, levél sem mozdult, és sötétpirosan izzottak a nagy bólyai rózsák a csöndes vásárhelyi kertben. Erdélyi levegő, szólott elfogódott hangon Bólyai János, amint beleszippantott a kert borulatába. De érezte orrában a fenyő törzse füstjét, trágya szagát is, és ez még inkább jó volt. Hazám szaga, mondta magában, így akarta ő. Gyermekkora borult rá visszatérő dédelgető öleléssel, a csillagok ismerősen hunyorogtak rá, mint sétál az alkonyba a Szent Miklós utca gesztenye fája alatt. Ott a telekíték a zömök sárga épülete. Kincsek benne, az ódonkönyvek most fölidéződnek, mint amikor diákkorában előttük üldögélt. Itt a teleki ház, havas éjszaka. Az izzik föl előtte, oly illatosan, mint apja rózsája a kertben. Ott áll a dobogón villanó asszony szemek simogatásában, és ő büszkén mondja Kemény Jánosnak, szeretem a katonaságot. Peregnek a nyári napok lassan, Bólyai János sétál a csereerdő szélén, nézi hosszan a legelésző teheneket és a szereda felé vivő országút baktató szekereit, amint száll nyomukban a por. Ne félj, Gausz! Hallasz még rólam? Igen, így van. Lehet, hogy néhány hónap alatt kész lesz a művével, de lehet, hogy esztendő is beletellik, és az ismerősök ezt olyan természetesnek tartják. Ő tudja, hogy többé nem menj vissza katonasághoz, de senki sem kívánhatja tőle, hogy odaálljon az embereknek magyarázni, hogy mi történt vele. Semmi sem történt. Dolgozik apjával, együtt, Kínban. Följut majd oda, ahol csak napfény van, fehér szikrázás, és onnan kiált le Gaussnak. Látod? Itt vagyok. Eljátszott Gergellyel, elbeszélget a professzorokkal, hogy néha nem felel a hozzáintézett kérdésekre, nem különös senkinek. Nagy embernek tartják, s az ilyentől az ilyesmi megszokott. Ül a nyárfák alatt, és sakkozik. Egyedül, önmagával. Csobog a patak vizesése, anyja sírján fehér virágok nyillanak már. Nem fáj a múlt. És mögüle már bontakozik a tavasz is. Egy leányfej a Szent Miklós utcába gyakran kihajol az ablakon, és tűnődve fordul a lassan sétáló tiszt után. A tiszt fölnéz rá óvatosan, szemérmesen, aztán mind bátrabban. Minden este pontos időben szokott erre jönni, és Kibédi Orbán Rozália pontosan ott ül az ablaknál, virágos kendőjébe burkolózva. Aztán egyszer csak összetalálkoznak az özvegy Aranykáné kertjében. Kicsi fekete gömbölyű leány, szája, szeme emlékeztet Fannira, kiért Aradon megölte párbajban a fiatal földbirtokost. Ki tudja, mi lett azóta Fannival. Nemes leány Kibédi Orbán Rozália, apja vármegyei ember volt, meghalt már. Milyen szép foga van Rózának. Kicsi párnás kezét, amit nyújtja a tisznek, nem csak szája kacag, hanem a szeme is. Bója János nem tudta, hogy Orbán Rozáliának már vőlegény jelöltje is van. 100 fiatalember, jeddi birtokos, nyurga, olyan, mint szalmából font baba. Haja, bajusza sárga, özvegy Aranykáné sem mondta ezt meg neki. Azt mondta, amikor kétszer egymás után kereste nála Bójai János, Rozália nyárát tőre ment, hol dinnye földjük van. Hiába sétált Bója János egész este az ablak alatt. Rozália nem mutatkozott. Az a tiszt öreg hozzád, és hallottam, rabbinátus ember, mondta Orbán Rozália anyja a leánynak. Vasárnap azért mégis találkozott vele, amint jött Róza a templomból. Akkor gyorsan mindent elmondott Bójai Jánosnak. Azt is, hogy anyja tiltja tőle, sírva mondta mindezt a lány. Szeretsz engem? Kérdezte Bójai János szigorúan. Orbán Rozália nem sütötte le a szemét, ránézett bátran, s azt mondta. Szeretem magát, igazából. Akkor ne félj. Bízd rám, válaszolt Bójai János rejtelmesen. Aztán megnyugodva ment haza. Az a leány fiatal hozzád, mondta az apja. Én is fiatal vagyok, felelte Bójai János. De nem házasodhatsz, válaszolt az apja. Miért? Pénz kell a kaucióhoz, a leánynak nincsen. Bójai János állát előrevetve arca megrándult. Domáldot is elköltötte nagy Teréz? Kérdezte némi hallgatás után. Sziszegett a hangja apja felé, mint amikor kardot hirtelen kirántják. Nagy Terézt ne bánts te! Közel lépett fiához Bolyai Farkas, úgy mondta ezt. Sok kristálypohár kellett Nagy Teréznek, válaszolta János kihívóan. Bolyai Farkas keze emelkedett. Ütésre. Ebben a pillanatban hangzott fel a külső szobából Bójai Gergely harsány gyermek hangja. Bólyai farkasnak a hang hallatára keze leereszkedett. Bólyai János is meghallott ezt az üdén áradó gyermekhangot, amely tavaszi mezőkön nyerítő fiatal csikók túláradó zengésével töltötte be a házat. Igen, öccse van, Nagy Teréz gyermeke, az ő apjának a fia, éppen úgy, mint ő. És Domád az övé is, neki is jussa van hozzá, éppen úgy, mint neki. Mert nem csak te vagy egyedül, Bólyai, mondta az apja furcsán nézve rá, diadalmas hangon. Azt akarja mondani, hogy nekem itt nincsen keresni valóm? Azt én nem mondtam, de apai kötelességem, hogy másik fiamra is gondoljak. Én nem akarok tőle elvenni semmit. Hát akkor mit akarsz azzal a fehér néppel? Kérdezte Bólyai farkas élesen. Tán féltékeny rá? Magát szeresse? Felelte János gúnyosan élesen. Nem vagyok olyan, mint te. Miért? Én milyen vagyok? Lembergben megmondták, meg Aradon is. Igaz. Magának megvan a szerelmetes mátkája is. Az a tolvaj. Ki? Hát a maga szerelmetes mátkája Gauss. Külön, mint te, és nekem több. Ezt már sziszegte Bólyai farkas bele a fia arcába. Bólyai János ökle görcsbe rándult, ütésre emelkedett. Bólyai farkas pillanatnyira hátrált, aztán megáll dacosan. Feszítő csönd van a szobába, csak messzi zörög valahol egy szekér. Tiszt vagy te, hogy öklözni akarsz? Karddal, te hóbortos, mondja az apja elfehéredett arccal. Aztán hirtelen fordul Bólyai farkas, és húzza elő a kardját a kredencből. János is ez alatt az ajtóhoz ugrik, fölrántja, szalad a szobájába, s nyomba tér vissza csupasz villanó kardjával. Állnak szembe egymással, apa és fia, mindkettő kezében kard. Bólyai farkas vívóállásba helyezkedik, János áll mereven, leeresztett karddal, kitágolt pupillájú szeme iszonyú, szája keskeny, elnyúlik. Igen. Így kezdte mindig a vívást János, ezzel a megmerevedett nyugalommal. Szebenben is, Szegeden is, Aradon is. Így szorosan a combjához eresztett karddal, és amikor már villant, akkor már ellenfele halott is volt. Most is így áll apjával szemben, de nem suhan a kardja. Eldobja. Gauss nem ér ennyit. Aztán megfordul, és kimegy a szobából. Még aznap elköltözik. Másnap reggel, amikor Bólyai farkas kiment a kertbe, a filegóriát feldöntve, összetörve találta. Nem engem ölt meg, morbukta Bólyai farkas, és megnyugodva ment vissza a szobájába. Kinyitotta a Héber Bibliát, és forrón, hálaadóan imádkozni kezdett. Thank you.